Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket énekelvén a 66. Zsoltár első versét. A 66. Zsoltár így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. A gyülekezet foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket. Énekeljük a 464. dicséretünket. Az első három vers eléneklése után a gyermekek kimentek a gyermekórára. Utána a 4., 5., 6. verset is elénekeljük. A 464. dicséretünk így kezdődik. Jöjj, királyom, Jézusom, szívem íme megnyitom. Kedves gyermekek, mondjuk el az imádságot. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Jó órát kívánok nektek, mi pedig énekeljük a 4., 5., 6. verset. Van hatalmad rá, tudom, miveld édes Jézusom. Thank you. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, amit írva található Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, a második fejezet 12. versével kezdődő ige részében, a 30. versig bezárólag. Ebből a 12. verstől a 15. versig terjedő részt olvasom. Annak okáért, szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek, mint az akarást, mint a munkálást jó kedvéből. Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok-e világon. Életnek beszédét tartván elébük, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, nem csak az ének szavával mondtuk, hogy örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel, hanem mérő fakadt a szívünkből is, amikor ki akartuk fejezni irántad való hálánkat, azért, mert velünk voltál az elmúlt időben, hogy megőriztél bennünket, hogy sokféleképpen megsegítettél minket. Nem engedted, hogy megfogyatkozzék a mi bizodalmunk és hitünk, és a veled való kapcsolat nem szakadt meg. A mi alkalmatlanságunk ellenére megmaradt ez a kapcsolat, mert a te szent lelked elkezdett bennünk egy jó dolgot, és az folytatja. Köszönjük, Urunk, hogy te ilyen hűséges vagy, és azt a munkát, amit elkezdtél, azt nem hagyod abba, mint ahogy a folyamatos igeolvasásunk is erről szól, hogy a Filippi beliek életében is elkezdted a jó dolgot, és azt véghez is vitted a Krisztusunkat te napodig, és köszönjük, hogy erről beszélhettünk a Biblia óránkon is, és közben vizsgálhattuk a saját gyülekezetünket is, nem csak az egyéni életünket, és hálát adhattunk mindazért a munkáért, amit elkezdtél bennünk, és folytatsz, és folyamatosan mívelsz bennünk egyen-egyenként is a gyülekezetben. Köszönjük, hogy ennek része a mostani Isten tiszteletünk is, amikor énekelve dicsérhetünk, áthatunk és magasztalhatunk téged, és közben várhatjuk, hogy mi az a üzenet, mi az, amit mondani akarsz nekünk, mi az az útravaló, amit most nekünk átadsz. Úrunk, nem vagyunk méltók arra, hogy bennünket ilyen nagy méltóságban részeltess, hogy a te ígédet hallgathassuk, és hogy szólsz hozzánk, ezt mi nem, hogy nem érdemeltük meg, hanem nap mint nap azt bizonyítjuk, hogy mennyire méltatlanok vagyunk, mert a mi bűneinket ismerjük, és azokkal harcolunk, és nagyon sok a veresség a mi életünkben, de mégis bizakodunk a te kegyelmedben és a te szeretetedben, hogy nem a cselekedeteink által üdvözítesz minket, hanem a Jézus cselekedete által az ő golgotai áldozatáért és az ő érdeméért elfogadtál bennünket. Köszönjük az ingyen kegyelmet, És köszönjük, hogy nap mint nap egyre inkább ezt tapasztaljuk meg, hogy minden kegyelem a mi életünkben, amit soha nem tudnánk megérdemelni. Így nem is akarjuk azt kiérdemelni, Urunk, hanem hálásan akarunk neked élni, és a hálánkat szeretnénk megmutatni, hát, hogy így egész Isten tiszteletünk neked való hálaadás legyen. Megköszönjük azt is, Urunk, hogy itt alkalomra alkalomra hangzik az ige, hogy zeng az evangélium szava, az a trombita szó, ami a te népedet összegyűjti, harcba viszi, vagy pihenőre hívja. Köszönjük, hogy az evangéliumnak van ereje, és van hatalma, és ez itt munkálkodik Vekerle telepen, és a mi gyülekezetünk életében, és köszönjük, hogy lehetünk a te képviselőid, akik visszük a hírt magunkkal. Azt is megköszönjük, Urunk, hogy most hangzik az ige, és ezen a vasárnapon mások is hallhatják ezt a televízió képernyőjén keresztül. Kérünk, hogy akik ott hallják, és ülnek, és figyelik a te üzenetedet, hadd kapjanak tőled olyan szót, amire éppen szükségük van. Aki talán beteg ágyon fekszik, nem tud felkelni, hadd erősödjék meg az ő lelke, miközben az igére figyel. Aki bezártságot érez, és magára hagyatottságot, hadd nyíljon meg számára a menny, és hadd láthasson megnyílt eget, és téged, Úr Jézus Krisztus, a hit szemeivel. És te látod, Urunk, hogy milyen gondolatok foglalkoztatnak bennünket most ebben az órában, akik itt vagyunk a te házadban. Kérünk, adj üzenetet, szólíts meg bennünket, igéd és lelked által. Köszönjük, hogy a szívünk kéréseit mind eléd hozhatjuk, amikor betegeinkért kiáltunk. Köszönjük, hogy nekünk vannak megtapasztalásaink, hogy olyan sokszor meggyógyítottál bennünket, és megmutattad a kegyelmedet ezen a területen is. Azért van bizodalmunk és hitünk a betegeinket előtted megemlegetni, hogy érítsd meg őket, és segíts rajtuk testileg, lelkileg, erősítsd őket. A szomorú szívűekért kérünk, akik gyászt hordoznak a lelkükben. Urunk, te tudsz egyedül ilyen nagyon nehéz helyzetben is enyhülést adni, amikor megérinted a sebhet szívet és sebhet lelket. Kérünk a gyermekeinkért, akik nekünk adtál, hogy hány gyermeket megkereszteltek itt, megkereszteltünk itt ebben a templomban. Urunk, ne engedd őket elveszni, hanem valamilyen módon terelgesd őket ide, hogy még többen lehessenek, akik a gyermekisten tiszteleten részt vesznek. És velünk együtt téged dicsérnek és magasztalnak. Hallgass meg imádságunkat, mindezt kérjük, ami megváltunk a Jézus nevében. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a 294. dicséretünk első versének éneklésével. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, aminek alapján Isten lelkének segítségül, hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az imént olvasott ige részben. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében, a második fejezetben, a 12. verset olvasom. Annak okáért szerelmeseim, amiképpen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távol létemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek az akarást. Most sokkal inkább az én távol létemben. Kedves igeolvasó és ige hallgató gyülekezet, és mindenki, aki részesül most ennek az Isten tiszteletnek az áldásaiban, akár itt a templomban, akár a tévé képernyője előtt. Mi reformátusok a bibliaolvasó kalóz rendje szerint most a Filippi levél szavait olvassuk, és ezért hoztam ezt a részt a második fejezetből, ahol egy olyan vers áll előttünk, amelyikben megtaláljuk azt a bizonyos két vonalat, ami a Bibliában párhuzamosan egymás mellett fut. Ami sokszor megoldhatatlannak tűnő feszültséget is okoz az írásmagyarázók számára és a mi számunkra is. Ez két különböző vonal, ami akkor találkozik, amikor Isten és az ember egymásra talál. Amikor az ember megtér. Az egyik vonal, az emberközpontú vonal, antropocentrikus vonal, ahol az ember van az előtérben. A másik vonal pedig, és az összes ige, ami azokhoz kapcsolódik, az teocentrikus, Isten központú gondolatokat tartalmaz. Van az ember útja, az ember síkja, ahol a mi telő-múló életünk zajlik. És van egy másik, egy sokkal magasabb vonal, ez az Istennek a vonala, ami fölöttünk van. Ez a két vonal tehát egymás mellett van a Bibliában. Itt most az emberi vonal az első, amit megemlít az igénk, tudnék, az embernek engedelmeskedni kell az Istennek. Tehát, ha valaki az Isten útján akar járni, akkor egy kulcs szó az engedelmesség. Engedelmesség nélkül nem lehet az Istennek tetszeni, ezért mondja, hogy engedelmeskedjetek Istennek. És Pál apostol azt mondja ebben a részben, hogy szép dolog, hogy engedelmeskedtek, amikor én itt vagyok, Isten képviselőjeként közöttetek. De mi lesz, hogyha én elmegyek? Hogy nem, hogy aztán az történik, hogy milyen is kiteszem a lábamat az ajtón, a gyülekezetből már is megszűnik az engedelmesség. Ezért mondja, hogy ha engedelmeskedtek Krisztusnak, ne csak a jelenlétemben, hanem a távollétemben is ez így történjék. Hogyha ifjúsági Isten tiszteletet tartanék, és bizonyára vannak fiatalok, akik ezt meg is értik, vagy akik miatt el is mondhatom ezt, akár a tévéképernyője előtt. Tehát, ha ifjúsági konferencián lennék, akkor elmondanám az egyszerű misszionáriusnak az esetét, aki miután a vadakat megtérítette, hosszú útra távozott, és kitette a szemüvegét a fára, és azt mondta, hogy én nem vagyok veletek, de itt hagyom a szememet. És utána, bocsánat, kiszedte a műfog sorát, azt letette a másik gajra, és azt mondta, hogy ezzel meg megharaplak titeket. Tehát látlak, és megharaplak titeket. Hát a vadaknak talán ez elég ér volt, és engedelmeskedtek is. Azonban, mivel nem ifjúsági istentiszteleten vagyok, és itt a szószékre inkább egy bibliai példa illik, ezért elmondom azt, hogy szükség van ezekre a gondolatokra a Lukács evangélium egyik történetének a ismeretében, hogy amikor a népnek a vezetője messze vidékre, vagy távoli országba távozott, írja a Lukács evangélista, akkor az alattvalók összefogtak, amíg ő távol volt, összeszövetkeztek, és ezt így fogalmazták meg, hogy nem akarjuk, hogy uralkodjék rajtunk. És küldötteket küldtek, a legnagyobb hatalmasság az a császárhoz, ahol bevádolták az ő gazdájukat. És ezt így fogalmazták meg, hogy nem akarjuk, hogy uralkodjék rajtunk. Nem akartak neki engedelmeskedni. Ez a példázat, csak zárójelben mondom, pontosan arról szól, hogy az emberek nem akarják, hogy az Isten uralkodjék rajtuk. De hogy még jobban megértsük ezt a helyzetet, amiről Pál apostol itt szót ejt, érdemes olvasnunk az Ezékiel könyvének a 8. részében a 12. verset, ahol azt mondják, elhagyta az Úr a földet, és nem lát bennünket. Érdekes ószövetségi rész ez. Nem lát bennünket az Úr, mert elhagyta ezt a földet. Micsoda balgatagság ilyet mondani. Micsoda tévedés ez ilyet mondani, hiszen nem ismerik azt a bibliai verset, hogy az Úr szemei forognak az egész földön. Tény az, hogy ha elmegy az Úr, akkor talán már távol van az Úr, akkor már nem kell neki engedelmeskedni. Pál apostol is számol ezzel. És ezért mondja azt, hogy ne csak az én jelen létemben, hanem az én távol létemben is maradjon meg az engedelmesség ti bennetek. És hogy ez megmaradjon, nem rendkívüli csodákat hagy maga után a hívőkre, mint például Elizeus, ismerik a történetet, az engedetlen szolgát leleplezi, mondván, hogy azt hiszed, hogy nem ment veled az én lelkem. Nem ilyen titokzatos és különleges rendkívüli utat választ az út az Úr, és Pál apostol még csak nem is a sátorponyva készítéshez használt tűket hagyja ott, hogy ezzel majd megszúrlak benneteket, mert ő sátorponyva készítő volt, hogy engedelmességbe tartsa őket, hanem az isteni kontrollt, ami elégséges arra, hogy a távol létben is engedelmeskedjenek, az isteni kontrollt. És ennek az isteni kontrollnak két megnevezhető eleme van. Pál már nincs ott, de az isteni kontroll ott van. És ennek két elemét említem meg. Egyik, az Isten mindenütt jelen van valósága, vagyis nincs olyan eldugott földrész, vagy elhagyatott sziget, vagy szoba, vagy zúg, vagy bármi, ahol Isten ne lenne ott. És ahol ne akarna kontrollt tartani, mint ahogy a régi-régi cserkész időkben, még a háború előtt volt ez a mondás, Isten szeme mindent lát, ne lopd el a lineát. Tehát Isten szeme mindent lát, és Isten mindent kontroll alatt tart, Istensége és lelke által ott van. Ez egy kontroll. Ennek a másik eleme pedig az, hogy a Szentlélek pedig az ember szívében van. Tudnélik, amikor valaki Isten gyermeke lesz, valaki valóban keresztjénné lesz, ha valaki valóban Jézus követőjeként jár, akkor megkapta az Istentől a szent lelket. És ez a Szentlélek az, aki ezt a kontrollt végzi, úgyhogy nyugtalanítja az embert, hogyha valami nem jól történik az életében, amikor engedetlenséget követnél, akkor a Szentlélek bizony nyugtalanítja az embernek a lelkét. Továbbá a Szentlélek figyelmezteti az embert, hogy ezen az úton nem szabad járni, és hadd mondjam el, a Szentlélek győzelmet is ad, győzelemre vezeti az embert, hogy ne bukjon mindig el, hanem tudjon engedelmeskedni, és örömmel tudjon engedelmeskedni, mert ezzel örömet szerez Istennek is, meg önmagának is. Tehát segít abban, hogy engedelmeskedjünk. Maga az Úr bennünk. Tehát Pál apostol ezt a kettős isteni kontrollt hagyja maga után. Egyrészt az Isten mindenütt ott van, másrészt nem csak mindenütt ott van, hanem Isten szent lelke bennük van. Nagyon érdekes ez, hogy ezt mondja, hogy bennünk van, ezt majd később ki fogom emelni. Tehát Pál apostol ezt a kérdést nem úgy oldja meg, hogy ő még a távolról is valamit fog tenni, mert azt mondja, kicsoda az Apollós, meg kicsoda a Pál. A Szentlélek az, akire lehet számítani, hogy ezt a kontrollt gyakorolja. Legyen testvérek, bárhol vagyunk, bárhova megyünk, ez az isteni kontroll valóságos, ami mindennapi életünkben. Ez tehát az emberi vonal. Isten segít abban, hogy őneki engedelmeskedjünk, és az ő útján járjunk. Ez az emberi vonal, ahol Isten emberi módon szól emberekhez, és ezért olvasjuk azt a sok imperatívust, felszólítást, nógatást és buzdítást a Bibliában. Nagyon sok olyan ige vers, bibliai vers van, ami megszólítja az ember. Légy hív, mint halálig, vagy engedjetek Istennek, vagy hogy forduljatok el a gonosztól, vagy aki meghátrál, nem gyönyörködik abban az én lelkem. Ezek a felszólítások, amik az emberi vonalon mindig újból és újból elhangzanak. De hogy ennyire komolyan szól egy felszólítás, mint ami itt az ígében van, ez azért elgondolkoztató. Tudnék, Pál azt mondja, amikor az emberi vonalat hangsúlyozza és erősíti, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Ez az ember buzdítja, hogy járjon az Istennek az útja, hogy az emberi oldal az megfelelő legyen. De ezt mondani, hogy félelemmel és rettegéssel kell az embernek az üdvösségét véghez vinni. Bizony, ha még valaki nem az Istené, aznak van oka arra, hogy féljen. Mert ő még szereti a bűnt, Isten pedig nem szereti a bűnt. Isten gyűlöli a bűnt, és az ember a bűn alatt van, akkor az Isten gyűlölete alatt van, még haragi alatt van, ahonnan ki kellene jönni. Tehát ez egy félelmetes helyzet. És így mondhatja, hogy félelem és rettegéssel kellene az üdvösséget megszerezni. Félelmetes dolog valóban ez, tehát nem rossz szót használ itt Pál apostol, amikor azt mondja, félelemmel és rettegéssel vigyetek véghez az üdvösségeteket, mert ezt is olvassuk, hogy mert rettenetes az élő Isten kezébe esni. És valaki meg nem váltott ember még. Ha valaki még nem tudja, hogy a bűnei valósággal meg vannak bocsátva, annak valóban rettenetes dolog az, hogyha az élő Isten kezébe esik. Sőt, még ezt is mondja valóla az ige, mert a mi Istenünk megemésztő tűz, aki megemészti az ellenszegülőket. Tehát ez egy ok, ez a sokféle érvelés, ami az embert Isten félelembe tartja. És én azt hiszem, hogy jól teszi az ember, hogyha féli az Istent, legalább odáig eljusson, hogy senkitől nem félek, de Istentől egyedül. Tőle igen. Valóban így van ez. A hív ember életében azonban ez átminősül, és egy másfajta Isten félelemről beszélhetünk. Nem egy rettegés az ítélettől, mert tudja, hogy az ítélet már el lett végezve. Valami egészen más az, ami a hív embert jellemzi, legfeljebb az, amit egy nagy német teológus Schleiermacher mondott, egy schlechthiniges Abhängigkeitsgefühl, a legmesszebb menők Istentől való függőség. Hogy az ember érzi, tudja, és ezért ezt nagyon-nagyon komolyan veszi. De nem a Isten büntetésétől fél a hívő ember, mert a büntetés már egyszer valakin volt helyettem. Nem az örök ítélettől és a kározattól fél a hívő ember, amikor Isten félelemről beszél, mert az már nem lesz, a hívő ember számára már nem lesz a kárhozat büntetése. A hívő ember már tudja, hogy a Jézus Krisztusnak a jobb oldalán fog állni az ítélet napján, és nem a bal oldalán. Nem is a purgatóriumtól való félelem, mert az nincs. Attól meg nincs miért félni. Hanem egyszer azért, mert már Isten nem haragszik rám, tehát olyasfajta félelem nem lehet számottevő az életemben, mert na ő édes atyám lett a Jézus Krisztusban. Mert az Jézus tanítványa elmondhatja azt, hogy Isten már én nekem édes atyám, akihez oda mehetek, és mint a gyermek az édes atyához oda mehet, és bizalommal átölelheti, és elmondhat neki mindent, és mint hogyha rosszat tesz, akkor is oda mehet ő hozzá, és bízhat az ő bűnbocsánatába, mert Isten már édes atyánká lett a Jézus Krisztus által, aki ezt leperelte a peremet, amikor az ellenem szóló kéziratot hatástalanította a kereszten. A háta mögé vetette az én bűneimet, és most már nincsen semmi, ami kárhoztassa azt, aki a Jézus Krisztusban van, mert már mint a tékozló fiú hazamehettünk. És az Isten, mint egy jóságos atya azt mondta, hogy húzzatok gyűrűt az ő ujjára, ami azt jelenti, hogy az én fiam vagy ismét, és adjatok sarut az ő lábára, oda fog menni, hova én küldöm, és tiszta fehér ruhát adjatok rá, ami a tisztaságnak, a megváltásnak és az üdvösségnek a jele. De hogyha a hívő ember nem kell, hogy az ítélettől féljen, legfeljebb egy Istentől való függőségről lehet itt szó, akkor miért mondja mégis azt Isten szava, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez az üdvösségeteket? Akkor miért mondja ezt a két kemény szót? A válasz benne van az igében, ott van egy mert. Nem hagy Isten bennünket bizonytalanságban. Amikor azt mondja, hogy félelem és rettegéssel vigyétek véghez az üdvösségeteket, akkor ez így folytatódik, mert Isten az, aki munkálkodik bennetek. Mert Isten az, aki munkálja bennetek az akarást és a véghezvitelt. És ez valóban egy félelmetes dolog, hogy a bűnt gyűlölő Isten az én életemben munkálkodik. Azért félelmetes dolog, mert tele van az embernek az élete bűre való hajlandósággal, és a megtérése után még jobban érzi azt, hogy mennyire méltatlan és mennyire bűnös. Ez egy félelmetes dolog, hogy akkor a bűnt gyűlölő Isten mégis én bennem munkálkodik. A Szent Isten munkálkodik az emberben, aki egyre jobban, minél többet megismer Isten szeretetét, annál jobban érzi, hogy tulajdonképpen én nem vagyok szent. Aki teljes a szeretettel, az munkálkodik bennem, akinek olyan nehéz a szeretetet megélni, és a szívünkben annyi szeretetlenséget találunk. És még érdemes feljegyezni azt, hogy nem azt mondja, hogy Isten az, aki munkálkodik rajtatok, és nem is ebben van a félelmetes mi volt az egésznek, hanem Isten, aki munkálkodik bennetek. És ez egy óriási különbség. Hogyha csak rajtunk munkálkodnak, akkor kívülről szemlélnénk ezeket a dolgokat. Külső szemlélők lennénk, mint amikor nem altatnak egy műtét során, és kívülről nézem azt, hogy mit csinálnak az testemen, hogyan operálnak. Kívülről nézem. Noha nyilvánvaló, hogy ez belső érzéseket is fakaszt. De itt azt mondja, hogy Isten bennünk munkálkodik, ami azt jelenti, hogy kifejezetten a szívünk mélyében munkálkodik. Tehát nem a külső, életünk külső dolgaiban munkálkodik csupán az Isten, hanem az üdvösséget kifejezetten a szívünkben munkálja, a lelkünkben munkálja, az érzésvilágunkban, az akaratunkban is munkálja. Ezért mondja, hogy Isten az, aki munkálja bennetek az akarást. Ez pedig legbelül van az akarás. Hogyha végül valami megmozdul bennem, és engedelmeskedem az Istennek. Amikor végül az emberben felfakad valami engedelmességre való hajlam, és Istennek engedelmeskedik, ez az Isten szent lelkének a munkája. És csak ámuldozunk és csodálkozunk ezen, hogy az üdvösségünk megy előre, mert Isten bennünk, a szívünk mélyén munkálja ezt. Mert Isten szent lelke eljut a szívünkig, a bensőnk megoszlásáig, megítéli a különböző indulatokat, elválasztja az egyik gondolatot a másiktól, hogy benne, ott a szívünkben az üdvösség munkája épülhessen. Ez a Szentlélek által van. Belül formál át. A gondolatainkat tisztogatja és alakítja, új gondolatokat ad. A lelkünk rezdüléseit az Isten szent lelke irányítja, és az akaratunkat oda fordítja a neki való engedelmességre. De ez ma az isteni vonal. Mondtam, hogy két vonal van. Egyik az ember munkálkodása, másik pedig az Isten munkálkodása. És íme ez a két sík, ami párhuzamosan halad, és nem tudják összeegyeztetni, még a nagy teológusok sem. Ennyi vitát sehol nem találunk, mint az ember szabad akaratáról való vitát, hogy azt és az Isten szuverenitását hogy lehet valahogy egymás mellett megmagyarázni, úgy, hogy a kettő találkozik. A kettő találkozik, az emberi vonal és az isteni vonal találkozik ott, amikor Isten lehajol hozzám, és munkálja bennem az akarást és a véghezvitelt. Mert különben az üdvösség kérdésébe egy centit se jutnánk előre, hogyha Isten nem munkálná bennünk ezt az egészet. Mert a Biblia tanítása világos, hogy mi önmagunktól fogva képtelenek vagyunk erre, és hogyha Isten nem világosít meg bennünket az igéje által, a napi bibliolvasás által, a hívő testvérekkel való kapcsolattartás által, az imádkozó élet, tehát az ő keresése által, akkor az üdvösségünk nem fog véghez menni, de ő munkálkodik bennünk, az isteni vonal belekerül az emberi vonalba, és a kettő együtt munkálkodik, a kettő találkozik. Ez csodálatos és félelmetes dolog, és erre nagyon szükségünk van. Mert a Biblia tanítása tehát ez, hogy mi önmagunktól nem lennénk képesek erre. Mert hogy az Ézsaiás is elmondja az első fejezetében a könyvben, tetőtől talpig semmi jó nincs ebben a testben. Amit éppen a református, a kávinista igelátás fogalmazott meg olyan világosan, amiről a keddi bibliórán beszélgettünk is, a Tulip, a egyik akrosztikum első tételében a total depravity, a teljes romlottság. A teljes romlottság, amiben az ember szívében van. Vagyis ez lehetetlenséghez véghez menjen bennem az üdvösség. Ez képtelenség, hogy én saját erőből az Istenhez oda találjak és engedelmeskedjek neki, mert ez nem megy önmagamba véve. Ám, de, mert ő munkálkodik, ezért mégis mehet. Haladnak a dolgok, és ha valami jót tettem, az ő munkát, aki bennem. Amikor a két vonal találkozik, az emberi vonal és az isteni vonal találkozik, amikor az ember az élő Isten gyermeke lesz, amikor a téglalakú fiú hazatér, és Isten átüleli őt, és azt mondja, hogy én fiam. De ez Isten munkája. Olyan ez, mint ahogy mondani szokták, ezt a szép példát szokták használni, hogy a bűnös ember megy előre, és hát egy nagy kapuhoz érkezik, és a kapura rá van írva, hogy térjetek meg, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, és az ember átmegy azon a kapun, azon a szoros kapun, és utána visszafordul, és mi van a kapu belső oldalára írva? Isten hozott. Vagy senki sem jöhet én hozzám, csak hogyha az atya vonzotta őt. A kettő így munkálkodik együtt, ami üdvösségünk, mert Isten munkája bennetek. Az akarást és a véghezvitelt. Ez a mai ige és ez a tanítás, és ez nem kell, hogy itt legyen az apostol, mert már nincs itt az apostol. Ez isteni kontroll ezt végzi el, ami munkálkodik bennünk egyrészt, hogy mindenütt ott van, ott is, ahol én vagyok, másrészt pedig a Szentlélek az ember szívében munkálkodik. Mégpedig két dolgot végez el, és ezzel fejezem be a mai résznek a magyarázatát. Elvégzi azt, hogy milyenek legyünk, és hogy mit tegyünk. Olyan gyönyörű ez a ige rész. Szintén a Bibliórán beszélgettünk erről, hogy milyen gyönyörű ez, hogy milyenek legyünk. Hogy legyetek fethetetlenek és tiszták, és az Istennek szeplőtelen gyermekei, az elfordult és hitetlen nemzetség közepette, mint akik között ragyogtok, mint csillagok az éjszakában. És ezt emlegettük a napokban a testvérekkel együtt, hogy mint a csillagok az éjszakában úgy ragyoghatnak a hívő emberek. Én nem tudom, hogy a kispesti hívők hogy ragyognak, vagy ragyognak-e egyáltalán, de ragyoghatnának nem azért, mert ők olyanok, hanem mint ahogy a csillagok a naptól kapják a fényüket. Mi is, ami napunktól, a csodálatos örökkévaló napunktól, ami megváltónktól, a Jézus Krisztustól kapjuk a mi világosságunkat, és hogyha az látszik meg rajtunk, akkor valóban ott van egy ragyogás. Tehát Isten munkája ez bennünk. Miután a két vonal találkozik, és már együtt halad a megváltott ember életében, akkor Isten kimunkálja ezt, hogy milyenek legyünk, és milyen legyen az életünk. Mint ahogy itt olvastuk is, tiszták, fethetetlenek és ragyogók ebben az elvetemült nemzetség közepette. De hogy mit tegyünk? Azért kell megváltoznunk, hogy ezt tudjuk tenni, hogy életnek beszédét mutassuk meg. Ezt olvassuk, életnek beszédét tartván elébük. És ez a záró gondolat, hogy a mi feladatunk az, hogy az életnek a beszédét tartsuk az emberek elé. Itt az élet beszéde. Nálunk van az élet beszéde. És ez az élet görög szava, mert ez görögül írták, nem a biosz, amiből a biológia jön, mondjuk. Tehát nem a biosz görög szó van itt, hanem egy más szó. Tehát nem ennek a bűnös, parázna, hivalkodó életnek a beszédét visszük magunkkal. Mert ezt mindenki mondhatja, és mindenki mondja is. Mert ez az az élet, ami megromlott, elromlott a bűn benne lakozása által. Hanem egy másik szó van itt, a zóé, az életnek a beszéd, ez az örök élet. Az örök élet beszédét vihetjük magunkkal, mert nálunk van az élet, az örök élet, az Istenből való életnek a beszéde. És ez az, ami ragyog, és ez, ami tündök, és ez által munkálja Isten az üdvösséget az embereknek a szívében. És akkor ott vagyunk egy beteg ágy mellett, akkor mondhatjuk az élet beszédét. Pál apostol itt egy beteget emleget, az Epafroditust. Ha elolvassuk végig ezt a fejezetet, látjuk, hogy egy kedves munkatárs, az Epafroditus nagyon-nagyon megbetegedett. Már a halálozás közel volt, valahogy keresztény üldözéssel és összefüggésben lehetett ez. Úgyhogy Pál apostol végül, miután meggyógyult, haza is küldte a filippi beliekhez ezt a beteget, ezt a felerősödött beteg embert, hogy örüljön ő otthon, és az övéi örüljenek őneki, és Pál apostol örüljön mindnyájuknak, hogy íme Isten a betegségben megmutatta az ő erejét, az örök életnek az erejét. Amikor az élet beszédét tartotta elé, amikor mellette volt a beteg ágyon. Amikor a beteg ágy mellett vagyunk, akkor a Bibliából olvasunk. Az életnek beszédét tartván elébük. Ez a mi feladatunk, hogy nálunk van az élet beszéde. Tartsuk a betegek elé. De nem csak ő eléjük lehet, kell tartani ezt a beszédet, hanem röviden azt a történetet hadd mondjam, hogy ezt egy ember el akarta vetni az életét magától, öngyilkosságot akart elkövetni. Ez egy kemény ember volt, egy börtönőr volt, aki a Filippiben végezte a szolgálatot, és azt hitte, hogy Pál apostol meg a társa, a sírás elmenekültek a földrengéskor. És végig gondolt, hogy ennek mi lesz a következménye, és akkor más utat nem látott, mert az ördög úgy elveszi az összes járható megoldást és lehetőséget, hogy ne lássunk csak egyet, hogy rajta már senki nem tud segíteni. Teljesen be vagyok zárva, és ez a börtönőr a kardjába akart dőlni, amikor Pál apostol az élet beszédét elé tárta. Életbeszédét tartva elébb azt mondta, ne tégy kárt magadban, itt vagyunk, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mind te, mind a te házad népe, és ezek a szavak mentették meg ezt az embert, és az örök élet átjárta az ő szívét, lelkét, és megkeresztelkedett az egész családjával, háza népével együtt. Íme az élet beszédét aznak oda tartani, megmutatni, aki azt mondja, nincs értelme az életemnek, van, mert van egy Istentől való élet. Az életnek beszédét tartva eléjük. Az élet beszédét tartva az elé is, aki a halálos ágyon van. Ki tudja, mennyi ideje van még, de nálunk van az élet beszéd, és beszélhetünk ő neki az örök életről. Hogy nem csak ez az élet van, ez a földi élet van, hanem van egy másik élet is, egy el nem múló élet, egy Istennél való élet, amit Isten szerzett, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Nem ér véget a biológiai élet megszűnésével, ami létünk, hanem folytatódik tovább, ha már az elkezdődött bennünk. Az Istentől kapott örök élet. Ne mondd azt, hogy csak ez az élet van, és nincs más. Van tovább, mint ahogy annak idején, amikor valamelyik nagy hajós, világjáró, felfedező, talán Magellán, átment a Gibraltár szoroson, és olvasta azt, hogy ki volt írva, hogy non plus ultra. Nincs tovább. Eddig azt hitték, hogy ott van a világnak a pereme, és akkor körbejárt a világot. Hazaérkezett, és áthúzta azt a szót, hogy non, hogy nincs. Mert van tovább, az örök élet beszédét tartva elébük, ezt adta Isten minekünk. És ez az örök életnek a beszéd az, ami nem csak a mennyben lesz megtapasztalható, már itt munkálkodik az isteni élet erők. Azok, amik át és átjárják az embert, a hit által az ember rákapcsolódik az isteni élet valóságára, és már a mennyei erőknek és javaknak a részeseiként élhetünk itt. Ez egy bennünk munkálkodó erő, Isten lelke által, ami átjár minket, áthat bennünket. És ha így van, akkor ragyoghatsz te is, testvérem, csillagként a sötét éjszakában, és ezt a beszédet eléd tarthatod szeretteidnek. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a 226. dicséretünk második versét. A 226. dicséret második versét énekeljük, amelyik így kezdődik. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igédnek. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy ami embereknek lehetetlen, az számodra nem lehetetlen. Köszönjük a te isteni megoldásaidat, amiket adtál az Isten és ember kapcsolatában. Járjuk a magunk kis földi életét, mint egy bezárva ebbe a immanens világba, nem látunk kiutat, és köszönjük, hogy föntről megnyílt valami, megláttuk a megnyílt eget, és láthattuk a te csodálatos munkádat, és hallhattunk a te dolgaidról, és egy darabig elérhetetlen messzességben volt ez számunkra, ez a felső vonal elérhetetlen volt, mert jártuk a magunk kis földi életét, és elmondtuk, hogy az ember a földön, Isten meg a mennyben. Köszönjük, hogy ez a két vonal találkozhat. Köszönjük, hogy nem hiába keresünk téged, mert te keresel bennünket. Köszönjük, hogy lejöttél hozzánk, betörtem a földi világunkba, kijelentetted magadat, eljutott hozzánk az evangélium. Köszönjük, hogy elkezdtél munkálkodni a tiéd életében. Köszönjük, hogy nem csak rajtunk munkálkodsz, noha azért is nagyon hálásak vagyunk, hogy a körülményeinket rendezed, hanem most azt köszönjük el leginkább, hogy bennünk is munkálkodsz a szívünk mélyén, gondolatainkban, indulatainkban, érzésvilágunkban. Köszönjük, hogy az ige által végzed ezt a munkát, és szent lelked által köszönjük, hogy van Biblia a kezünkben. Köszönjük, hogy a Filippi levelet olvashattuk, ahol olvashattuk a felszólításokat, hogy félelemmel és rettegéssel vigyük véghez a mi üdvösségünket, és megértettük, hogy miért olyan félelmetes és nagy dolgok ezek, mert hogy történhetik meg, hogy bennünk parányik is és méltatlan teremtményekben te a mindenható, mindennél nagyobb Istenünk munkálkodsz. Csodáljuk és próbáljuk jobban megérteni, hogy ez a szent lelked munkája. És imádunk téged azért, hogy nem hagytad abba. Kérjük, hogy folytasd, és végezd ezt el a Krisztusom a napjáig. Az ő nevéért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy most a munkaszüneti napokkal kapcsolatban a keddi bibliaórát nem fogjuk megtartani. Csütörtökön 5 órakor azonban a bibliórát megtartjuk, és szeretettel várjuk a testvéreket. Már most hirdetem, hogy női találkozót szervezünk május 12-én, szombaton, délután 3 órára várjuk a nő testvéreket egy szokásos együttesre, találkozásra, igei együttlétre. Május 12-e, szombat, délután 3 óra. És a fiatal házasok május 13-án délutánra szintén egy találkozót szerveznek. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett 294. dicséretünk. második és harmadik versét. Utána a himnuszt fogjuk énekelni. A 294. dicséretünk második verse így kezdődik. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül.